eredményes élettalálkozó 2013. május 24-e. Siker szerelmesei 12. rész. Belső harc.
Na, jó reggelt, sziasztok! Lehet, hogy nem mindig vesszük észre az életünk jelentős pillanatait. Sokszor, ha az ember élt már eleget, és az élete így előre haladt, és visszanéz, rájön, hogy nagyon különleges és nagyon értékes pillanatok már a múltban megtörténtek a saját életében. És amikor benne volt, amikor átélte azokat a pillanatokat, akkor nem vette észre őket. A gondolkodás forradalma sorozaton mondtam egyszer, hogy ez egy olyan beteg dolog, hogy az ember alapvetően hálátlan, hogy alapvetően a jövőben él, alapvetően arra néz, hogy milyen nincs, és elhalasztja az életet arra a pillanatra, amikor majd meg lesz az, amilyen most nincs, és addig nem él. És aztán, amikor megvan az, amit tegnap még hiányolt, már van 3, 4, 5 új dolog, ami nincs, és aminek meg kell lennie ahhoz, hogy éljen. És amikor ebből a mókuskerékből az ember egy ponton feleszmél, rájön, hogy az élet elment mellette, hogy a legjobb pillanatok már megvoltak. És persze ez így egy kicsit keserű édes, és ha nem tudnánk, hogy van egy Isten, aki vissza tudja vásárolni a múltat, aki visszaszerzi az elveszett javakat, aki a mi bolondságunkat, a mi vak, süket, ségünket ki tudja gyógyítani és helyre tudja hozni, akkor ez elég keserű lenne, nem? Miért mondom ezt? Mert lehet, hogy ez a pillanat most fontos az életedben. Itt vagy egy egyszerű péntek reggelen, bekapcsoltál egy MP3 lejátszót, és egy fura figura elkezdett beszélni rajta, a hang. Lehet, hogy nézed a videót, és lehet, hogy életed egyik legfontosabb pillanata előtt állsz. Lehet, hogy nem. De egy dolog biztos, hogy ha nem számítasz rá, ha nem vagy kész rá, hogy megragadd a mostot, azt, amit most tudsz kapni, ami most viheti előre az életedet, akkor garantáltan lemaradsz róla. Lehet, hogy az elkövetkező egy óra fogja új vágányra állítani az életedet. Egy olyanra, amelyért hónapok, évek, évtizedek múlva hálás leszel. És azt fogod mondani, hogy igazából itt kezdtem elélni. Úgyhogy kezdjük egy imával, ami nem más, mint hogy nem vagyunk hajlandóak egyedül gondolkozni az életről, hanem az élet forrásához, az élet alkotójához, Istenhez fordulunk, és azt mondjuk, hogy veled akarunk gondolkozni. A saját ötleteink, elképzeléseink helyett az igazi, az eredeti szándékot, a valóságot akarjuk látni. És ezért imádkozunk. Kérjük Istent, hogy szóljon. Úgyhogy mennyei atyánk, mindenható teremtő Isten, aki öröktől fogva létezel, aki eredete vagy mindennek, akitől, által és akiért van minden. Kérünk, hogy jelentsd ki magad ma reggel, beszélj hozzánk, érints meg minket mélyen belül, és add, hogy az életünk megváltozzon egy jó értelemben, ad, hogy sebek begyógyuljanak, ad, hogy büszkeség alázatra váltson, hogy akik esetleg távol voltunk tőled, közeliekké legyünk, hogy azok a valótlan, nagyon, sokszor nagyon terhes gondolatok, amikkel élünk, csak egyszerűen elmúljanak, és az igazságnak, a reményteli, bátorító, való igazságnak adják át a helyüket. Kérlek, hogy áld meg a szavakat, amiket szólok, legyenek ezek tőled. A te szellemed legyen az, amely magyarázza nekünk az írást, és tényleg hadd legyen ez a mai nap egy fontos, egy mérföldkő az életünkben. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. És még mindig benne vagyunk a Siker szerelmesei sorozatban, és még mindig a bűn a témánk. Ez igazából egy nagy zárójeles rész az egész sorozatban. Majdnem annyi időt szántunk már neki, mint az egésznek együtt. Van még három téma, ami ezután következik, de úgy érzem, hogy még nem fejeztük be mindazt, amit a bűnről, és annak a fényében a bevégzett munkáról, az új szövetségről, arról a való rendszerről tudnunk kell, amit Isten az eredeti szándékában eltervezett. Ez volt a végső terv, csak volt egy út, amely ide vezetett, és a hívő egyik hibája, hogy az út megelőző mérföldköveinél leragad, és nem hajlandó tovább menni. Az Ószövetség, az Ószövetség, amelyet felváltott az új szövetség, és az Ó nem tévedés, nem helytelen, hanem egy folyamat bizonyos szakasza a maga szerepével, a maga jelentőségével, a maga céljával. Úgyhogy itt tartunk a hetedik fejezetnél a rómaiakhoz írt levélben, és hogyha esetleg most kapcsolódsz be a sorozatba, kérlek menj vissza az elejére, nem fogod érteni. Menj vissza az elejére, kezd el onnan hallgatni, és juss el ide. A bűn az egyik olyan kategóriája a valóságunknak, amelyet, ha félreértünk, akkor távol tart Istentől. És ez a távolság halálos. Isten megoldotta a bűn kérdését, de ez a megoldás annyira más, mint ahogy mi oldottuk volna meg, hogy sokszor képtelenek vagyunk elfogadni. Egyszerűen nem veszi be az agyunk, és úgymond megoldás nélkül maradunk az élményünkben, a szubjektumunkban. Miközben Isten kívülről a helyzetünket nézve, az örökké valóságból nézve, azt mondja, ez el van intézve, elvégeztetett. 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten a názáreti Jézus Krisztus elbánt a bűnnel egyszer s mindenkorra. És ehhez nincs mit hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Ez az isteni dicsőség talán legmélyebb kifejeződése, a Golgotai kereszt. Az, hogy Isten emberré lett, és egy nagyon valós, az örökké valóságban is nyomot hagyó módon az életét adta. Érted és értem. Nincs magasabb vagy mélyebb módja annak, hogy a szeretetet kifejezzük. Jó reggelt, nincs tekintélyesebb és hatóbb módja a cselekvésnek, mint amikor az örökkévaló teljes Isten az életét adja. Úgy értem, ez a végső megoldás. Isten megelégedett vele. Isten azt mondta, hogy ez teljes. A kérdés ez, te megelégszel-e vele? Ez a kérdés. fejet hajtasz-e Isten végső megoldása előtt, vagy azt mondod, hogy nekem ez nem jó, másikat akarok. Nem lesz másik. Ha ez a megoldás nem elég jó neked, akkor megoldás nélkül maradsz. Akkor az élményed az életben zsidók 12, illetve zsidók 10 élménye, ahol az igazság teljes megismerése után nincs már több bűnökért bemutatott áldozat. Nincs más áldozat, egy van. Az vagy jó neked, és működik az életed, és szabad lehetsz, gondtalan, mint egy madár, vagy minden más csak reménytelen küszködés. Oké? A kereszténység, nem is tudom, 90%-a ebben a reménytelen küszködésben él. Miközben már azt hiszem a negyedik vagy az ötödik kört olvassuk csak rómaiakhoz írt levélben, amely újra meg újra elmagyarázza ezt az egyszerű, de borzasztó mély valóságot. Úgyhogy azt hiszem most belemegyünk a sokadik körbe. Hetedik fejezet, ötödik vers. Mert amíg test szerint éltünk, ugye az előző rész arról beszélt, hogy hogy az asszony hozzá van kötve a férjéhez, amíg a férje él. Ha a férje meghal, akkor szabad arra, hogy újra megházasodjon. Ha él a férje, és elválik tőle, és megházasodik, házasságtörő. De ha meghal a férj, ugye a halál felszabadítja az előző nagyon szigorú és nagyon valós kötelék alól. És azt mondja, hogy ugyanúgy mi meghaltunk a törvénynek. Ugye vált, nem a férj hal meg, hanem most a feleség hal meg. De akkor is felbomlik a házasság. A törvény él, de mi meghaltunk. És mert meghaltunk, kihaltunk a törvény alól. Pápa, adjő, game over. Zéró hatás. Úgy értem, elmentünk. Pá. Aranyom, pá. Értitek? Tehát úgy értem, ha meg akarok szökni előled, nincs nagyobb szökés, mint hogy fejbe lövöm magam. Tehát zéró hatásod lesz utána, ugye te hisztizhetsz, manipulálhatsz, megrugdoshatsz, csinálsz, amit akarsz. Zéró hatásod van. Jó? Isten azt mondja, hogy ti meghaltatok a bűnnek. A törvénynek. A törvénynek. Na, olvassuk tovább. Tehát itt hagytuk abba. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvénynek, negyedik vers, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ugye ez egy nagyon fontos gondolat, hogy Isten nem úgy szabadított ki minket a törvény rendszere alól, hogy a légüres térbe lökött, hanem úgy, hogy meghaltunk a törvény számára, de rögtön házasságot kötöttünk valaki mással, Jézus Krisztussal. Nem a légüres térben lebegünk, nem a szabadosság, törvénytelenség anarchiájába kerültünk, ahol az van, hogy juhé, meghaltunk a törvénynek, gyerünk, végezzünk ki egy lett falut, nyissunk kuplerájt, és amit csak akarunk, mert tudod, hanem az igazság az, nem tudom miért lett falu, lett mindegy. De hogy nagyon sok emberben tehát minthogyha nem lennénk képesek árnyalatokban, átmenetekben gondolkozni. Ha nincs törvény, akkor onnantól csak a gonoszság és a teljes szabadosság létezhet. Biztos? Tehát a törvény csak egy módja annak, ahogy a szeretetet rá lehet kényszeríteni egy meg nem értő személyre. A fiam törvény alatt él, mert még meg nem értő. Azt érti, hogy ne lopj, ne ölj, ne kívánt fele barátodét, és tudod, és ne kiabálj, és ne ébreszt fel anyut hajnali 5-kor. Tehát ezt érti. Ha elkezdeném neki magyarázni, hogy tudod, a szeretet mindent hisz, mindent remél, megkérdezni, kihez beszélsz, apa? Oké, tehát, hogy le kell, hogy egyszerűsítsem a számára a valóság végső rendjét, a szeretetet törvényre, mert nem ért többet. De ahogy a megértésben előrelép, hidd el a törvény, tehát a 12 9 éves nagyfiamnak már nem mondom, ez nincs értelme, hanem ő a szívét, a lelkét kell, hogy értse a parancsnak, és magától fogja betartani. Tehát a lényeg az, hogy nem törvénytelenségbe kerültünk, hanem egy új rendszerbe. A szeretet, az élet egy új rendszerébe. És ez egy kapcsolat Istennel magával. Azzal az Istennel, aki az életét adta érted. Azzal az Istennel, aki mindennél jobban szeret. Őrület. Ez hihetetlen. Létezik egy ilyen. De ez az új szövetség magja, és mindig is ez volt a Biblia üzenetének a magja. Csak ugye, ahogy az emberiséget Isten felneveli, az érettségének megfelelően más és más módon kommunikálta ugyanazt az üzenetet. Erről szólnak a rendelkezési korok. Úgyhogy most stopp, és olvassuk a betűt. Mert amíg test szerint éltünk, ugye most már nem test szerint élünk, hisz meghaltunk, és valaki másé lettünk, azé, aki feltámadt a halottak közül. Meghalt és feltámadt. Mi is vele együtt meghaltunk és feltámadtunk. Igen? És miért? Ez még mindig a 4. vers, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Nagyon fontos gondolat, a gyümölcs az valami olyasmi, ami a növény életéből fakad, nem az ő munkájának a következménye, hanem a létének a természetes következménye. Ha egy növényt elültetsz jó földbe, süt rá a nap, van levegő, akkor a növény a természeténél fogva, és abból a táplálékból, amit kap, teljes természetességgel megtermi a célt, a gyümölcsöt. Nagyon figyelj oda arra, hogy ezt a kifejezést használja az új rendben Isten rád is. Nem azt mondja, hogy majd engedelmeskedj Istennek, és csináld ezt, vagy csináld azt, hanem azt mondja, hogy majd gyümölcsöt teremsz nekem. Ami arról szól, hogy a szerep nem rajtad van, a teher nem rajtad van, hanem Istenen. Isten akar megdicsőülni, ő akar szeretni, ő akar befektetni, ő akar megváltoztatni, ő akarja a saját életének az eredményét, a gyümölcsét látni rajtad. De ehhez nem neked kell dolgoznia, hanem neki. Értitek? Nagyon fontos képlet. A gyümölcstermés az újszövetségi keresztények egy jó részének leveri a biztosítékot, mert azt látja, hogy itt van a következő cselekedett program, ezeket kell megcsinálni. Na, ezeket nem tudod megcsinálni, vagy ha meg tudod őket csinálni, pont a hajadra kenheted, mert Istennek pont az a célja, hogy ne te csináld, hanem hogy az ő életet teremje meg benned, mint gyümölcsöt. Most persze a szabad akarat itt is bejátszik, a gyümölcs termés sem megy a te beleegyezésed nélkül. A bizalom, a hit, az igenek, az ámenek Isten felé, a párbeszéd, a megértés fontos. A szabad akarat sose vész el. De akkor is ez valami ilyesmi. Elültetlek ide ebbe a földbe. Nem. De elültetnélek. Nem akarom. Na figyelj, tudod miért jó lesz neked jó, ha ide ültetlek? Na jó, akkor ültess el. De akkor sem te termed meg a gyümölcsöt, csak beleegyeztél a folyamat következő fázisába. Érted? Tehát te termed meg, de nem te csinálod. Mindegy. Értitek? Értitek? Nagyon fontos. Újra meg újra azon találod magad, hogy küszködsz. Ne csináld. Hányan küszködtök itt? Ha ezért beszélek én, hát hiába tépem a számat. Jó, én is küszködök, igen. Veletek küszködök itt. Tessék, hogy? Na, Pétert vigyétek ki. Na, szóval itt van ötödik. Végre elkezdjük az ötödiket. Na, mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak a tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Figyeltétek ezt a mondatot? Ez brutális. Na, ha ez a mondat nem vágja haza a vallásodat, akkor semmi. Figyelj, ez azt mondja, hogy a bűnöket a törvény szítja. Ezt érted? Minél inkább meg akarsz felelni a törvénynek, ez olyan, mint hogy a törvény olyan, mint egy nagy fújtató a parázs előtt, tudod. Tudod, és minél jobban nyomod a törvényt, annál jobban izzik a bűn. Ha már annyira izzik, hogy beledobsz egy 20-ast, azon elolvad. Tessék? A kívánság. Oké. Azt mondja, hogy mert a nekem van kapásom? Tök jó. Mert a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak a tagjainkban. Tehát a bűnök törvény által szított szenvedélyei. Hát ez az, amit mondtam. Ez elég reménytelen, nem? Mintha a törvénynek itt nem az lenne a célja, hogy legyőzze a bűnt. Tehát van egy ilyen naív elképzelés, hogy te azért bűnözöl, mert nem tudod, hogy nem szabad. Ezért adok törvényt, megmondtam, hogy nem szabad, és onnantól nem csinálod. Ha? Ilyen egyszerű. Jaj, te mégis csinálod. Hát rossz vagy. Csúnya vagy. Nem szabad. De ez csak egyszerűen nem így működik. Van egy szenvedély, ami, ha találkozik a törvénnyel, egyre inkább felszítódik. És minthogyha, majd ha eljutunk Róma 7-hez, ki is fogja mondani, mintha nem lenne hatalmat fölötte. De hát ez milyen fura rendszer, nem? Tehát, hogy uram, tehát ha ezt tudtad, hogy ez így van, ezt miért csináltad? Ebből sose lesz jó ember a végén, hanem az a cél, hogy végre jó, rendes emberek legyünk, jó emberek. Tiszták, makulátlanok, jól fésültek, nyakkendő is helyesen áll, tudod, tök isteni lények. Hanem ez a cél, ez az elképzelése a vallásnak, hogy, hogy az emberi megjobbulás, hogy végre jól működjön az elromlott kis szerkezet, hogy ez a cél. Elmondom, hogy nem ez a cél. Tudjátok, mi a cél? Egy kapcsolat Istennel és Isten dicsősége. Amikor te, mint elromlott szerkezet végre megjavítod magad, akkor többnyire az a kapcsolat vége, és senki másnak nem szól a dicsőségéről, csak a tiédről. Nem ez a cél. Miközben az se cél, hogy tudod, úgy éljünk, mint a pokolban. A cél a kapcsolat, a cél Isten dicsősége, és ennek a gyümölcseként egy szent élet, ahol a szent nem egy ilyen szűk, bezárt kis dolgot jelent, hanem mindössze a bűn hiányát és csodálatos szabadságot. A bűn uralmának a hiányát és csodálatos szabadságot. Oké. És ez a halálnak termett gyümölcsöt. Tehát azok a szenvedélyek, amelyek hatottak a tagjainkban, elválasztottak minket Istentől. És hát nyilván ez az elválasztódás kétféleképpen történik. Egyszer, amikor vétkezem, és azt gondolom, hogy ez jó. Tehát ilyen módon megszakad a közösség Istennel. A másik mód az az, hogy vétkezem, megvallom, valójában a közösség helyreállna, de nem hiszem el, hogy a közösség helyreállt, és szégyenemben elbújok. Ez is halált eredményez. Az első esetben Isten vonul vissza, mert nem lehet közösségben bűnnel. A második esetben te vonulsz vissza. Akár így, akár úgy történik, a halál, az elválasztódás az, amely megtörténik. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Oké? Tehát itt újra mondja, hogy attól a rendszertől, ahol megmondják, hogy mit kell csinálni, és te megcsinálod, ettől a rendszertől megszabadultunk. Attól a rendszertől, amely szerint, ha megpróbáltál megjavulni, csak egyre nagyobb szenvedélyekkel küzdöttél, és valószínűleg egyre több gondod volt a bűnnel. Úgyhogy az új életben lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Lélek szerint, szellem szerint, ami jelenti azt, hogy egy az Istennel való kapcsolat szerint szolgálunk. Tehát nem úgy van, hogy Isten nélkül megkapom a betűt, a törvényt, amit Isten adott, hanem úgy van, hogy Isten azt mondja, hogy hagyjuk a betűt, annak volt egy ideje, egy célja, most figyelj rám arra, aki azokat a betűket adta. Tehát értsd meg, hogy a betűk nem vesztek el ebben a pillanatban, hanem egy sokkal mélyebb, sokkal pontosabb definíciót nyernek a törvény helyett a törvényadóban. A törvényadó nem változott, a törvényadó szíve legmélyén ugyanaz a szeretet ketyeg, ami miatt meghatározta ezt a törvényt. De azt mondta, hogy kinőtted ezt a kort. Benji, már nem csak azt mondom, hogy neverd a nővéredet, hanem most elmesélem neked, hogy mit jelent szeretni a nővéredet. És Benji egy ponton a nevert parancs nélkül is nem fogja verni a nővérét. Mert megértette a törvény szívét, mégpedig úgy, hogy a törvényadóval volt közösségben, az ő pillanatról pillanatra történő vezetése, tanítása, hatása alatt élt. Rendben van? Nincs vákum, nincs törvénytelenség, nincs szabadosság, hanem egy sokkal mélyebb, egy igazi hatás alá kerülünk. Tehát az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írásbetűje szerint, mint a régiben. Van itt még egy dolog, ami a büszke embernek, a vallásos embernek sokszor nehéz. És ez az, hogy amíg a törvény betűje szerint szolgáltam, élhettem függetlenségben, mert fogtam a kis törvényt, köszi szépen Uram, és elsétáltam Istentől, és én magamban elbíbelődtem a törvénnyel, és mondtam, hogy majd csak akkor jövök, hogyha ezzel végeztem. És simán éltem Istentől függetlenül, azt hívén, hogy jót teszek. Épp megelégítem Istent, megjavulok. Addig meg nem terhelem őt. Miközben az élet mindig is az Istennel való kapcsolatról szólt. Ebben az új rendszerben viszont Isten nem ad nekünk erre lehetőséget, hanem azt mondja, hogy mindenképpen velem kell, hogy maradj. Velem jársz. Nem mondom neked, hogy menj el az írással, és egyedül élj az írás szerint, hanem azt mondom, hogy légy velem, fogd az én kezem, figyelj rám, pillanatról pillanatra szellem szerint élj. És a szellem összhangban fog beszélni a kijelentett tudással, a Bibliával, összhangban fog beszélni a törvénnyel, erről itt lesz szó, de mindenképpen egy kapcsolatról van szó, amely sokkal árnyaltabb, sokkal finomabb, sokkal pontosabb, mint a törvény önmagában volt. És akkor itt megyünk tovább. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, ugye, mert ő is levonja a következtetés, hogy a törvény okozta ezt a sok problémát. Tehát ha nincs a törvény, a szenvedélyek nem szítódnak föl, nincs annyi bűn, a törvény miatt lett egyre több bűn. Úgyhogy a törvény bűn, a törvény rossz. És azt mondja, szó sincs róla. Viszont a törvénynek volt egy célja, hogy megismerjem a bűnt, hogy tisztában legyek a hiányállapotommal. És ezt mondja itt, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. A szeretet nem tesz egy csomó mindent, a szeretet egy csodálatos dolog, de nem születünk szeretve, vagy szerető lényként. Meg kellett tanulnunk. És Isten először törvénnyel, aztán a szívünkre beszélve, de tanítja nekünk a szeretetet. Úgyhogy a törvény nagyon nagy, a törvénynek célja van, és ilyen módon helyes és jó. Azt mondja, de itt mondja, és megint újra kezdi, de a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Tehát jó, van egy célja a törvénynek, de van egy mellékhatása is, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. Tehát ez úgy néz ki, minthogyha Isten szándékosan csőbe húzott volna. Tehát nagyon szépen éltünk törvény nélkül, persze vétkeztünk, mert a bűn ott van bennünk, de, de nem volt semmi, ami szítsa a vétket. Hol elkövettük, hol nem, ilyen naívan, ennyi. De onnantól, hogy jött a parancsolat, na onnantól elszabadult a pokol. Onnantól felszítódott bennem minden, őrület lett, és pont az, amin keresztül meg akartam szabadulni a bűntől, lett az, amitől a bűn elhatalmasodott. A szenvedély, a kívánság elhatalmasodott az életemben. És pont úgy tűnik, mintha a megmentésemre, az életre adott parancsolat lett volna a halálommá. És pont így is van, hogy értem. Ez volt a cél. A teljes ellehetetlenítés. A felkészítés a megváltásra. Arra, hogy egy teljes rendszerváltást elfogadjunk, ahol nem én felelek meg, hanem ahol újjászületek, és egy új lény jön létre, aki csak egyszerűen megfelelt. És a lelkünket föl kellett rá készíteni, hogy ezt a megoldást elfogadjuk. Rendben van ez? Ismeritek magatokban azt az embert, aki meg akar felelni? És aki azt az utat választaná, hogy majd én megjobbítom magam, tökéletes leszek, és majd úgy lesz minden rendben? Ismeritek ezt az embert? Az ott van bennetek, nagyon is valós. Ha a hatalma megmarad, sose fogadjátok el az evangéliumot igazán. De Istennek van egy jó kis módszere rá. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Ennyi. Tehát ez szuper. Akkor a jó lett a halálom már? Szó sincs róla, mert mielőtt jött a törvény, akkor is bűnös voltál, csak megmaradt a bűn a szőnyeg alatt. Elviselhető, kulturálisan és társadalmilag elfogadható mértékeket öltött. De attól még ugyanúgy bűn volt, attól az ember ugyanúgy halott volt, attól az ember ugyanúgy nem élte az életet, ahol az élet az Istennel való közösség. Úgyhogy Isten hozott egy módszert, ami fölszította ezt az egész dolgot, fölhozta a szőnyeg alól a felszínre, az állapotunkat még jobban elrontotta, hogy készek legyünk elfogadni a végső megoldást. Úgyhogy szó sincs róla, tehát hogy a jó lett a halálom, már szó sincs róla, ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volt a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Oké? Ez volt a cél, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mekkora bajban vagyok. Ezt értitek? Jó? Ezt jól magyarázza? Lehet ennél pontosabban magyarázni? Olyan furán néztek rám ez. Nem vagytok itt? Uncsi vagy? Nem? Na, és akkor itt jön Róma 7. Ezen csak végigszaladunk, mert ezt unásig ismételtük már, és ismeritek. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Nem, szerintem ezt nem tudjátok. Tudjátok, hogy ti testiek vagytok? És hogy ki vagytok szolgáltatva a bűnnek? Hogyan, ha egyszer meghaltunk neki? Nagyon jó kérdés. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, tehát egy szellemi valóságról beszél, én viszont testi vagyok. Testi mit jelent? Hát jelenti egyszer azt, hogy egy húsvér anyagi valóságban élő lény vagyok, amire nagyon sok minden nagyon brutálisan hat. Például a gravitáció. Az angyalokat nem érdekli a gravitáció. Minket érdekel? Hát eléggé. Úgy értem, olyan mértékben hat ránk ez a törvény, hogy nem is létezik a létünk enélkül. Teljesen ki vagyunk neki szolgáltatva. Miért? Mert testben élünk, egy anyagi valóságban. A szellemi valóságban nincs hatása a gravitációnak. Ott is tudnak róla, tanulnak róla a suliban, de az egész egy ilyen tök távoli elmélet, semmiféle tapasztalati ismeretük nincs róla, mert nem hat rájuk. Nem tudom, próbáltál-e már mágnessel alumíniumot vonzani? Zéró hatása van. Ugye, az alumínium teljesen mentes a mágnesesség törvényétől, de a vas nem. A vasat közel viszed a mágneshez, cup, le se jön. Ennyi. Mi vas vagyunk. A bűn mágnese alatt. Vagy nem tudom, hogy kell mondani. Ez a tapasztalatunk. Hogy? Nagyon jó. Mert ezt írja ide. Tehát ugye te mert fölött simán elsiklasz. Jajajaj, írja itt ezt. De közben én bűnözöm, én vétkezem, én állandóan mindig csak a citromra gondolok. Nem megyek Istenhez többet, nem vagyok rá méltó. Halló? Nem azt mondtam, hogy ültess citromültetvényt. Csak azt mondom, hogy ide az van írva, hogy neked nincs hatalmad a testedben afölött, hogy ne, soha többet ne gondolj a citromra. Mint ahogy nincs hatalmad arra se, hogy lebegj. Legfeljebb építhetsz repülőt, vagy léghajót. Vagy ha nem akarsz a földhöz tapasztva élni, akkor ráülsz egy székre, és akkor a székhez tapasztva élsz. De a törvény, amely Isten rendjében hat rád, megszüntethetetlen. Csak Isten szüntetheti meg, majd meg is teszi. Nem most, majd. Ugye itt ez van írva. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Ki szolgáltatva. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ezt ismeritek, ezt az élményt? Hogy értem, nekem tetszik Isten parancsolata. Nekem, én tetszeni akarok Istennek. Én nem egy gengszter vagyok, én csak vagyok, aki vagyok. És a jót akarom tenni, és közben azt találom magamon, de ezt nem értem, hogy hogyan, hogy megcsinálom a rosszat, amit nem akarok. És két perccel utána ott állok, és ez hogy történt? Hát előtte döntöttem el, hogy nem fogom megcsinálni. Aztán kicsit megzavarodtam, és megcsináltam, és most meg én itt vagyok. Hogy történt ez? Tehát, hogy tudod, így nem akartam gondolni a citromra. Így keltem föl, ó, uramat, hogy ma ne gondoljak a citromra. Ú, bár a citromra gondoltam. És tudod, és aztán eltelik egy könnyed délután a citromültetvények között, és rájövök, hogy tehát ezt én nem akartam. Se előtte, se utána. Ott volt egy pillanat közte, ahol igen, ahol a finom citromillat, a limonádé, és a nem tudom minek a csodás, émeítő élményem rávet, hogy beszél, aminek vesznie kell limonádét. De alapvetően nem értek vele egyet. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Ugye, tehát megittam a limonádét, közben nem akartam meginni, akkor ezzel valójában elismerem, hogy nem azért ittam meg a limonádét, mert a limonádéivás jó, hanem azért, mert kretén vagyok. És elismerem a törvényről, hogy jó, hogy Istennek igaza van, és én se akartam volna meginni, de most megittam. Mit csak akasszam föl magam? Egyébként a vallásnak ez a javaslata. A rituális öngyilkosság segít. Úgy értem, ne értsd félre, hát nem jó, nem segít, csak cinikus vagyok. Oké. Meg ne forduljon a fejedben. Oké. Azt mondja, akkor pedig már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Hoppá, ez egy új gondolat. Azt mondja, hogy van bennem valami, ami tőlem függetlenül cselekszik, míg pedig a bűn. Olvassuk tovább, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Ez elég szélsőséges beszéd. Tehát mondjuk azt, hogy ez képletes? Szerintem nem az. Szerintem Pál tényleg arra gondol, hogy én akarom nem meginni a limonádét, a szellememmel egyetértek Istennel, a szívem legmélyén teljesen oda teszem le a voksot, de aztán megiszom. Tehát igazából nekem, én nekem a saját erőmből, a saját akaratomból nincs hatalmam arra, hogy ne igyam meg a limonádét. Megiszom. Csak időkérdése. Figyelj, sose teszem le ezt a Bibliát. Mikor fogom letenni? 2-3 perc múlva. Így van, amikor elfáradok. Most tényleg nem akarom le, és érzem is az erőt magamban. Úgy értem, ez a Biblia itt marad örökre. De tudod, de 5 perc múlva az már csak így. Nem akarom, megittam. Megittam, ennyi. Úgyhogy ezt mondja Pál, hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ez sem tűnik képes beszédnek, igaz? Most ez, várjátok, ez most azt jelenti, hogy Pál vétkezett? Pál? Nem, ezt nem akarhatod mondani. Hát nem, szerintetek nem vétkezett? Szerintetek hogy csinálta volna, hogy nem vétkezik? Hogyan? Egy Jánosra nem volt érvényes? Dehogy is nem. Hát ez ugyanazzal a régi bűnös természettel élt, mint te vagy én. Úgy értem, úgy élt, mintha egy gengszter lenne? Biztos, hogy nem. Megy ez itt tovább, de ha a bűn olyan problémát jelentett volna neki, mint amilyet sokszor jelent nekünk, akkor Pálnak meg kellett volna halnia, azaz el kellett volna mennie Isten jelenlétéből. Mert ő is vétkezett. Ő is megtette azt, amit nem akart. Ezt írja, ezt vallja itt meg. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, és itt jön a lényeg, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És ez egy csodálatos, mézédes skizofrénia. És teljesen biblikus. Ugye tudjátok, hogy a Biblia beszél az óemberről és az új emberről, ahol az új ember tökéletes szentségben fogant, és hibátlan, és az is marad örökre, de aki mellett fut a régi operációs rendszer, az óember. És bizony, ha az újban élek, az újban csak úgy tudok élni, hogy fogom Isten kezét, hogy bízom benne, hogy szellem szerint szolgálok, és nem az írás betűje szerint, úgyhogy Istennel vagyok elfoglalva, és ezért csak egyszerűen eszembe se jut a citrom. És amikor Istennel vagyok elfoglalva, és tényleg közösségben vagyok vele, nem csak valamiféle vallásos formában, tudod, a mai reggeli imámat is elmondtam, de az imáim a szőnyegnél magasabbra nem emelkedtek, hanem igazán, ugye te tudod, csak teljes egyszerűséggel Istennel vagyok, akkor ő betölt, és egy magasabb rendű törvény tartja az életemet, lebegek. És amíg ő betölt, addig nem vétkezem. Még gondolatban sem, semmiben. Az új emberben élek, aki tökéletes. Ilyen gyorsan ki lehet esni belőle. Puff, megint vagyok a földön, és a földön meg csak a másikat tudom csinálni. És az ó és az új, az két külön lény, ha lehet így mondani. És te az új vagy. Pont. Az ó azért van veled, hogy az újat ki tud, hogy az újat Isten kiképezze. Egy olyan mély kiképzéssel, ami sehogy másképp nem lehetséges. Mire akar kiképezni? Önmagára, a tőle való függésre, a saját szeretetére, az irgalmára. Mind arra, ami ő. Ha nem lenne ilyen közel hozzád egy ellenség, amely újra meg újra döntést kényszerítene ki belőled, döntést afelől, hogy hiszel-e az evangéliumban, hogy hiszel-e Isten jellemében, hogy hiszel-e a kegyelemben, hogy érted-e, hogy egyedül képtelen vagy, hogy muszáj ragaszkodnod, hogy az élet semmi más, sehogy máshogy nem működik, mindig kudarcot vall egyedül, hanem ragaszkodnom kell. Én csüngök Istenen. Erre képez ki. Mert ahogy a csüngés abban marad, nem kell körülnézni az ellenségét, rögtön ott van belül. Kicsit tudod, bekebelez, mint egy rossz horrorfilmben. De ahogy csüngsz, úgy szabad vagy. Eltűnik. És ahogy a csüngés abban marad, milyen szép kiképzés. De ez a valóság. Úgyhogy ezt mondja, hogy akkor nem is én teszem, hanem a másik. A bennem lakó bűn. És itt jön az íja pontra, ahol kimondja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban. És itt ugye visszautalok a gravitációra, amit hoztam példaként. A gravitáció hat ránk, mert egy természeti törvény. Van egy szellemi törvény is, amely hat ránk, és épp annyira nem tudunk szabadulni alóla, mint a gravitáció alól. És azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Ez az isteni terv része. Jelenti ez azt, hogy fel vagyunk jogosítva a bűnre, távol legyen, ezt már megfutottuk ezt a kört egy párszor, hanem csak egyszerűen megmaradunk ebben az ellenséges környezetben, ahol pillanatról pillanatra szükségünk van a bevégzett munkára, ahol pillanatról pillanatra újra el kell végeznünk a kalkulációt. Emlékeztek, amit Róma 6-ban mondtunk, ahol újra meg újra ki kell számolnom, hogy hogyan is szabadultam meg én ebből a halálra ítélt testből. Ja, hát úgy, hogy Isten szeret engem, hogy ő meghalt helyettem, hogy én vele együtt meghaltam. És ilyen módon én szabad vagyok a bűntől. Bár ugye én haltam meg, és a régi férjem, a bűn még itt garázdálkodik, jön, megy le, föl is puffog, de én már szabad vagyok tőle. Ha megértem ezt a szabadságot, és a másiké vagyok, szellem szerint élek, akkor meg is tapasztalom ezt a szabadságot, ha nem, ha hallgatok a bűnre, és újra odaszánom magam neki szolgai engedelmességre, akkor őt tapasztalom meg. Hihetetlen körülmény, állandó háborúság, milyen csodálatos kiképzés a léleknek, a szabad akaratnak, hogy megedződjön a helyes választásban, hogy mindig Istent választom, hogy mindig benne bízom egy tudatos, agresszív szabadsággal, és aztán a végén, ugye, ahogy ezt megszokom egy természetességgel, egy ráhagyással, mint amikor a víz, tudod, először derékig él, aztán mellig, aztán leseér a lábam, és már elvitt, és Isten elvisz engem, és hagyom, hogy elvigyen. Az életem erről a kiképzésről szól. Ki kényszeríti belőlem, hogy nem tudom, jó ez a szó, de valójában jó, hogy az övé legyek egészen. És ahogy az övé lettem egészen, ő szabadon enged. És mindent neked ad. Mindent. Az országot, a királyságot, a hatalmat, a jellemét, a koronáját, mindent. Erre lettél teremtve. A Benjamin 3 éves, egy nap katona lesz. Félautomata fegyvere lesz, ami 700 méter távolságból öl. Tankot fog vezetni, és vadászrepülőt. Élet és halál ura lesz bizonyos értelemben. Ez erre van elhívva. Egy csúcsfegyver lesz a fiamból. De ettől ma még nem adok neki töltött fegyvert a kezébe. Még nincs rá készen. Még nem az az ember, aki képes ekkora hatalmat és felelősséget birtokolni. Egy nap majd az lesz. De addig még sok munka lesz rajta. Ti is Isten isteni lények lesztek, az ő képviselői az univerzumban. Olyan hatalommal, amit el sem tudtok képzelni. Olyan hatalommal, amit ha ma a kezetekbe adna Isten, akkor pusztulás és halál lenne mindenütt, ahova csak mentek. De Isten most dolgozik azon, aki te vagy. A legbelső éneden, és egy olyan lényt farag belőle, aki olyan, mint ő, türelmes, szelíd, irgalmas, szerető, önfeláldozó, aki a szabad akarata mellett válik ilyen lényé. Érted ezt? Szabad, és együtt dobban a szíve Istennel. Én türelmes vagyok. De ha a szavammal sóbálvánnyá változtathattam volna bármikor bárkit, akkor lenne néhány szobor körülöttem. Aki gyanúsan emlékeztetne néhány közeli ismerősömre. Nem vagyunk még készen, de Isten dolgozik rajtunk. Hogyan csinálja? Zseniálisan. Meghagyta az óembert az új mellett. És azt mondta, hogy felelj meg. Szeress. Ne őj, ne, az már kispályás, tudod, ne kívánt, ez kispályás. Hegyi beszédet olvastad? Ott már nem ne őj, hanem ha haragszol. Nem az, hogy ne törj házasságot, ha a szívedben kívánsággal. És még tudod, és ha Dávidot olvasod, Dávid, tudod, levágta a köntösét Saulnak, a halálos ellenségét. Ugye az összes többi ember ott megölte volna. Ezt a dárdával oda kell szegezni, és dicsőíteni az urat, hogy a kezünkbe adta az ellenségünket. Hát de ez ment. Dávid meg azt mondja, hogy jövök én ahhoz, hogy kezet emeljek Isten felkentjére? Micsoda érzékenység. Hanem, hogy egy üzenetet akart neki küldeni, hogy levágta a köntösének a sarkát, csak egy üzenet, hogy megvolt a lehetőségem, de én nem bántottalak, nem vagyok az ellenséged, ezt akarta üzenni. És Isten rászólt. Ki engedte meg neked, hogy levagdost az én királyomnak a köntösét? Na jó, de ez egy elmebeteg, akkor is az én királyom. Ki engedte meg neked, hogy levagdost a köntösét? És Dávid megbánta. Úgy értem, nem az, hogy ne őj, hanem a bicskáddal ne vagdosd le senkinek a köntösét. Érted? Az új szövetség Isten szívét ülteti át a tiédbe, nem csak valami nyers vázlatát. Az igazit. Ami persze meg fog felelni a vázlatnak is, de nem olyan ostoba nyerséggel, mint ahogyan egy tésztaszaggató kiszaggat egyforma tésztákat. Isten sokkal messzebbre akar minket vinni, mint amit jelent csak rendes embernek lenni, vagy jó embernek lenni. Figyelj, ha jó ember, tehát ugye, ha Istennek az lett volna a célja, hogy figyelj, sátán, megmutatom, mire vagyok képes, tudok bűntelen embert teremteni. Hát akkor figyelj, hát az sem, hát az persze, hogy tud. Hát, úgy értem, az semmi. Csak el kell venni a szabad akaratát. Vagy csak meg kell vonni tőle a lehetőséget, hogy vétkezzen. Hol a bad dicsőség? Az sem, az zéró. Úgy értem, ez olyan, mint hogy figyelj, tudok homoksüteményt csinálni, milyen sztár vagyok, tudod, tak, azt ott van. És az ördög mondja, na gratulálok, ügyes voltál. Nem, ez egy hihetetlen mélységről van szó. Önmagához hasonló lényeket teremtett a maga képére, akiket nem érint a szabad akaratuk szintjén. És mégis fölültet minket majd a trónjára. És mégis szabadok leszünk. Hihetetlen. És mindez abból jön, hogy kicsoda ő, a jelleme. Hogy az irgalma, a szeretete, a kegyelme. Úgyhogy, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Oké, ha nem gyönyörködsz az Isten törvényében a belső ember szerint, akkor bajban vagy. Tehát ezt mondjuk ki. Isten egyetértést vár, alázatot. Azt várja, hogyha ő mondja neked az igazat, akkor te meg akard érteni az igazat. Nem vár képmutatást, ha nem értesz vele együtt, mondd meg neki, ezt én nem értem, sőt nem is tetszik, de megelőlegezem neked, hogy neked van igazad, és én tévedek, úgyhogy kérlek taníts erről. De a végén el akarod juttatni, hogy ne csak egyet érts vele, hanem olyan módon érts vele egyet, hogy az információhoz társuló érzések és értékmérők is az ő mércéje szerint legyenek. Azaz gyönyörködj abban, amit ő mondott. Gyönyörködj a törvényében. Nem nehéz. A törvénye gyönyörű. Minden olyan parancsolat, ami egyébként a világi embernek, aki félreérti ezeket, problémát jelent, azok gyönyörű parancsolatok. A ne törj házasságot, az egy gyönyörű parancsolat. A ne paráználkodj, az egy gyönyörű parancsolat. Egy védelmünkre szóló parancsolat. És csak a felszínes szemlélő számára tűnik egy öncélú tiltásnak. De Isten egyetértést vár. És ahogy ez viszont megvan, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem, a döntésem, a választásom, törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaiban lévő törvényével. Egy másik törvény, amely harcol, állandóan harcol, és fogjul is ejt. És azon találom magam, hogy limonádét ittam reggelire. Pedig nem akartam. És most mi legyen? Elmegyek Isten elől? Vezekelni fogok? Vagy esetleg újra végig gondolom az én gyönyörű Istenemnek a hihetetlen megváltását, és felismerem, hogy meghaltam ennek az egésznek. Hogy értem, megtörtént, én tettem, de nem is én, hanem az ó emberem, és ennek az egésznek a terhe Jézus Krisztuson volt, és ő elbánt vele, és én szabad vagyok. És megvallom, mert ezt várja tőlem Isten 1 János 1.9, megvallom a bűnömet, nézd meg, limonádét ittam, micsoda marhaság. Előtte se akartam, ezután se akarom, valójában sose fordultam oda, elfordulok tőle. Veled értek egyet, és közösségben voltam, vagyok és maradok veled, mert te ezt lerendezted. Szabad vagyok. A limonádéivás helyes? Dehogy is. Hát de most itt áll egyet. Na és akkor mi van? Attól az még nem helyes. A bennem lakó bűn, a bűn törvénye ejtett fogjul. És azt tettem, amit nem akarok. Én a jót akartam tenni. Tényleg. És ez nem képmutatás. Ha képmutatás, Isten azt látja, és azzal bánni fog. Oké? Ha nem gyönyörködsz az Isten törvényében, csak úgy teszel, azzal Isten bánik. Légy nyugodt. Zsidó 12. Megneveli a fiait. Akit nem nevel meg, az fattyú, azaz nem is született újjá. El fog vidni oda, hogy egyetérts vele. De nem veszi le rólad a régi bűnös természetet ebben a földi életben, mert a kiképzés célja nem a jó cselekedetek, a szép fényesre pucolt tányér, hanem az isteni életnek a, nem is tudom, a kiteljesedése, a tőle való függés, a Galácia 2.20 természetesség szintjére emelése. Élek, de többi már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Tényleg? Dehogy is én élek, dehogy is a Krisztus. Néha ide engedem, minden vasárnap délelőtt. És Isten azt mondja, ez nem jó, ez kevés nekem. Én pillanatról pillanatra élni akarok benned. Téged akarlak, veled akarok járni, pillanatról pillanat. Olyan hatalmat akarok adni neked, amit nem bírsz elviselni, ha nem vagy velem. Velem kell, hogy legyél. Ez az élet lényege, hogy így összecuppanunk, és soha többet nem válunk el. De a lényeg az az, hogy ezt nem én fogom megcsinálni, hanem te fogod választani. De nem bírom választani! A lelkem a porhoz tapad. Mást szeretek. Leföl futok, mint egy Jeremiás, mint egy begerjedt vadszamár. Futok a szerelmeseim után. Olvassátok el. És Isten azt mondja, nyugi, segítek neked kiképezni a lelkedet. Segítek neked helyesen választani. És ezt a helyes választást állandósítani. Egész életedben veled marad. A régi bűnös természeted. Mindig háború lesz. Sose élhetsz anélkül, hogy engem választanál. Csak nyomorúság, küszködés nélkülem, velem viszont szabadság. Wow! Köszönjük, Uram! Jó nagy szívás, de köszönjük, Uram! Hát igen, hát ezt mondja. Hát itt írta, hogy amikor még nem ismertem a törvényt, akkor szabad voltam a bűntől. Hát ugye, tehát az egész nem volt gond. Csak néha megtörtént, ezt jól van, de béke volt. Most már nincs béke, háború van. Háború van. És aztán itt van egy félreértett rész. Tehát, mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ezt olvastuk az előbb is. Itt jön a félreértett rész. Én nyomorult ember, itt Pál felkiált, és tényleg el van keseredve, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Tehát ő se élvezte ezt. Mi is vágynánk már arra, hogy vége legyen a háborúnak. És szerintem ez a rész, ami most jön, ez egy félreértett rész. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ugye ez mit jelent? Kiszabadít fel, itt a kérdés, és jön a válasz, hála az Istennek, Jézus Krisztus. Ő tényleg felszabadít. De azt gondolom, hogy sokan azt gondolják, hogy na, hát ha Krisztus a tiéd, akkor tehát Pál itt tért meg, vagy nem tudom, mit gondolnak emberek, és akkor innentől már Róma 7 nem volt érvényes a számára. De ez nem ezt mondja. Ez csak azt mondja, hogy Jézus Krisztus a megoldás erre a problémára, de nem azt mondja, hogy a bűn törvénye, mint olyan Jézus Krisztusban megszűnik hatni. Nem. Csak lesz egy alternatívánk. Mert rögtön a következő versben még egyszer megismétli az egész eddigi képet, ami gyakorlatilag állandósítja a háborút. Ezt mondja, én magam tehát az értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének, és ez így marad, pont. És a válaszom az egészre, tényleg Jézus Krisztus, de a bevégzett munka, a helyzeti igazságom, az, hogy helyzetileg meghaltam a bűn számára, és ilyen módon a bűn nem uralkodhat rajtam, nem fogok menekülni előle, és igazából olyan nagyon nem is fogok futni utána. Elszenvedem, amennyire el kell szenvednem, és amikor felüti a fejét, akkor ez egy figyelmeztető jelzés arra, hogy nem vagyok szellemben. Egy figyelmeztetés arra, hogy magamban élek, és nem Istenre koncentrálva. Ha magamban elkezdek harcolni a bűnnel, ugyanabban a rendszerbe kerülök, ahol a bűn felszítja a bennem lévő szenvedélyeket, és csak egyre több citrom lesz. A módszer az, hogy csak Úristen, megint azt tettem, amit nem akarok, megint gáz van. Mi a gáz? Ja, az a gáz, hogy nem vagyok Istennel. És ettől ezt csak egyszerűen elfordulok tőle, ennek úgyis meghaltam, nem menekülök előle, nem is akarok futni utána, hanem Istenhez futok. Istenhez futok. És ez a kiképzés lényege. A régi bűnös természetem állandó jelenléte Istenhez kerget, pillanatról pillanatra. És egy végtelen módon kiképzi a lelkemet arra, hogy Isten az út, az igazság és az élet, és nincs más út az Atyához. Jézus Krisztus, ő az út, a módszer az életre, nincs más módszer az életre, nincs más mód, ahogy eljutok innen oda, mint Jézus Krisztus. Ő az út, ő az igazság. Az igazság a valóságot jelenti. Ő az, ami van, és ő rajta kívül igazából számomra nincsen semmi. Semmivel sincs közvetlen kapcsolatom, csak Jézuson keresztül. Jézus Krisztus, ő van nekem, és ő rajta keresztül látom a feleségemet, a gyerekeimet, a munkámat. Ő a valóság. És ő az élet. Nincs más kapcsolatom. Nincs igazi kapcsolatom más, csak Jézus Krisztus. És rajta keresztül a feleségemmel, a gyerekeimmel, a munkámmal, veletek. Nincs más nekünk, csak ő, de ő rajta keresztül minden a miénk. Minden. Végtelen szigorú kiképzés. És csak hogy felszabadító legyen, mennyi az idő, mondjátok nekem, az az óra, mennyi? 9 óra 20, figyeljetek ide. Róma 8:1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs kárhoztatás. Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ez a négyes vers zavarba ejtő. Érzitek ebben a feltételt? Hányan hallottátok a feltételt ebben? Hol a feltétel? Akik nem test szerint járnak. Na végre egy kis feladat. Oké, így van, Péter mondja, hogy ez egy kijelentés. Kicsit tovább olvasok, és ott definiálódik, de ez itt úgy tűnik, minthogyha a dolog csak akkor működne, hogyha te test szerint, ha lélek szerint jársz. Azaz, hogyha nem is tudom, valamiféle szellemi teljesítményt nyújtanál. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig szellem szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát. Pedig magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Oké. Ez nagyon úgy néz ki, mintha egy munkaprogram lenne. Egy új szövetségi munkaprogram. Nehogy test szerint élj, élj lélek szerint. Bármit is jelentsen ez, csináld. De a 9. vers, hála Istennek, felszabadít ez alól a koncepció alól minket, mert azt mondja, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy én nem test szerint élek? Nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Onnan tudom, hogyha Isten lelke lakik benned, akkor te már lélek szerint élsz. A te saját döntéseidtől függetlenül. Legalábbis ide ez van írva. Oké? De, és mondja a kontrasztot is, de akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát, ha Krisztus lelke benned van, azaz megtértél, akkor már lélek szerint élsz, pont. Ha nincs benned, akkor nem vagy az övé, akkor test szerint élsz. És aki test szerint él, az nem lehet kedves Istennek. Tök mindegy, hogy milyen jó cselekedeteket hajt végre, mennyire vallásos vagy, mennyire nem. Ha nem vagy újjászületve, bajban vagy, szüles újjá. Fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, örök életet kapsz, és minden ajándékban tiéd. És ha ez így van, akkor így van. Ha pedig nincs így, akkor nincs így. A te tetted, a te folyamatos teljesítményed nem nagyon vesz részt ebben. Értitek? És aztán ennek megfelelően folytatja is. Jó, de azt már nem olvassuk el. Azt hiszem, a bűnről ennyi. Jó? Jó volt ez? Felszabadító? Üdítő? Ugye a gondunk az a bűnnel, hogy nem értjük Istennek ezt a célját, hogy ő akarja, hogy ezzel mi viaskodjunk egész életünkben. Akarja, hogy viaskodjunk vele úgy, hogy nem adjuk be nekünk neki a derekunkat. Tehát, mert két nagy kísértés van. Az egyik az, hogy Uram, én úgy szeretlek, hogy én bűntelen tökéletességben fogok élni. Nem fog menni. 1 János 1, 7-8-9, ezt kizárja. Meg minden, amit eddig olvastunk. A másik kísérlet, de hát ha nem tudok bűntelen tökéletességben élni, akkor hogy fogadjam el magam? Hát akkor úgy, hogy akkor megigazítom a bűnt. Akkor szabad. Nem? Hát mert két módon lehetek jó úgy, hogy nem vétkezem egyáltalán, vagy úgy, hogy azt mondom a vétekről, hogy nem is vétek. És mind a két esetben önigazságban megállok, és elfogadható vagyok, igaz? Ez a két kísértés. És Isten azt mondja, hogy én nem ezt szeretném, hanem azt szeretném, hogyha nem mondanád a bűnre azt, hogy jó, hanem gyönyörködnél az én törvényemben, és elismernéd a bűnről, hogy rossz, ezt egyre mélyebben, egyre zsigeribben és egyre őszintébben tennéd. Miért? Mert ez az igazság. És ezt tennéd annak ellenére, hogy azt a bűnt, amit gyűlölsz, nehogy Isten el is követed. És aztán, hogy elkövetted, mégis teljesen igaz légy az én bevégzett munkám miatt. Szeretném, hogy amikor azon találod magad, hogy elfogadhatatlan vagy, ami csak egész egyszerűen így van, akkor nem azáltal válnál elfogadhatóvá, hogy te teljesítesz valamit, hanem azáltal, hogy elfogadod az én teljesítményemet, amely az egyetlen szükséges és elégséges ahhoz, hogy igaz légy. Miért vagyok igaz? Lapozzunk vissza Róma 3-hoz, ahol kezdtük. Azért vagyok igaz, mert Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rende... Igen. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte a türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Figyeljetek, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Miért vagy igaz? Mert Jézus volt az engesztelő áldozat, és mert a tulajdonított igazságon keresztül te igaz vagy, és pont. De most vétkeztem, kit érdekel? Az, hogy te most vétkeztél, az csak a te képtelenségedről és a te dicstelenségedről szól. Az senkit nem érdekel. Ami érdekel minket, az Isten dicsősége. És Isten dicsősége az, hogy igazzá teszi azt, aki Jézus Krisztusban hisz. Mennyire igazzá? Mennyire? Amennyire ő igaz. Elég kicsi teret ad ez nekem a dicsekvésre, de óriási teret ad a hálára és Isten dicsőítésére. Micsoda Isten! Amiért én a véremet adnám, de hiába azt ő ajándékba adta nekem. És ez enyém. És ezt a kalkulációt kell újra meg újra elvégeznem. A bűn, bűn! Én a bűn törvényének ki vagyok szolgáltatva, elkövetem néha, nem igazítom meg a bűnt. Elfogadhatatlan vagyok, de mégis elfogadható a bevégzett munka miatt, Isten miatt. Figyeljetek, miért van ez így? Miért nem hagy Isten legalább egy kicsi dicsőséget nekünk? Tehát miért nem lehet egy kicsi mellényünk legalább, nem? Tehát legalább egy kicsi. Ez csak egy metafizikai valóság. Figyelj, Isten mindennek a birtokosa. Ezt érted? Te pedig semminek se vagy a birtokosa. Az a másodperc, amit most még élsz, az csak azért élet a számodra, mert Isten most még akarja. Ezt érted? Az univerzum a tejútrendszerek milliárdjaival, a kimondhatatlan tömeggel és energiával csak azért áll fönt ebben a pillanatban, és ebben, és ebben, és ebben, és ebben, és ebben, mert Jézus Krisztus ebben a pillanatban a szavával hordozza a mindenséget. Ahogy ezt abba hagyom, eltűnik, nincs. Úgy értem, elmebetegség lenne azt gondolni, hogy az ember valami Isten előtt, és hogy valaha lehet valami. Az ember semmi Isten nélkül. És csak azért valami, mert Isten valaminek teremtette, mégpedig a saját testének, a gyermekének, a feleségének, akiben az ő élete kell, hogy áramoljon. Minden nála van, és nála is marad. És ez az egyetlen mód arra, hogy elmebetegség, zavarodottság nélkül birtokolhassuk az ő teljes életét és hatalmát. Ezt értitek? Az angyal nem volt egy Istennel, és a legnagyobb angyal megzavarodott. Lehetetlen bánni a hatalommal, ha nem értem a képletet teljesen, hogy én zéró, ő minden. Lucifer egy ponton elkezdte azt hinni, hogy ő valami. Hogy bír saját hatalommal. És ez a mag elvitte őt oda, hogy Isten riválisává vált. Micsoda elmebeteg gondolat, nem is értjük. Sokszor hallom a kérdést apologetikán, hogy hogy lehet az ördög? Tehát, ugye, az nem normális, hát ő tudja, hogy mi van, nem? Vakság. Isten minket arra képez, hogy távol maradjunk ettől a vakságtól. Kiképez minket itt, amíg portestben élünk, arra, hogy teljesen függjünk, és értsük, hogy igazán semmik vagyunk nélküle, és hogy értsük, hogy vele együtt viszont minden a miénk. Értitek a szélsőséget? Nincs közte semmi. Rendben van ez? Értitek? A vallás nem érti. Higgyétek el, ha egy kicsit megengeded magadnak, hogy vallásos légy, ha egy kicsit megengeded magadnak, hogy a saját, vagy a gyülekezeted, vagy a környezeted által szabott szabályok szerint fogadd el, vagy utasítsd el magad, nem látsz semmit. Vak vagy, süket és rövidlátó. Rendben? Amen. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy szabadíts ki minket az önigazságunkból, és add, hogy hozzá tapadjunk végleg, örökre. És ha még soha nem fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés, és igazából majd, hogy nem az egyetlen igazi lépés. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mondd neki, hogy bocsáss meg a bűneimet, adj nekem örök életet. Elfogadlak, mint a megváltómat. És hogyha ezt szívből őszintén elmondhat, ha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban örök életed van, soha senki el nem veheti. És Isten felnevel téged, hogy egy napon ő mellé léphess a trónon. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Jövő héten tovább fogunk menni a sorozattal, és az alapértékekről fogunk beszélni. Csak egy gyors ízelítő. Az egyik legalattomosabb rabló, amely ennek a könyvnek a hatalmát ki tudja csavarni a kezedből, az egy torz értékrend. És higgyétek el, nekünk modern embereknek torz az értékrendünk. És ez a torz értékrend gyakorlatilag megrabol. Megrabol mind attól, ami a tiéd, megrabol nem csak a hálától, de megrabol az erőtől, a bátorságtól és a képességtől arra, hogy a valóban létező nehézségek között egy teljes életet élj. Az alapértékek torzulásáról, illetve hiányáról fogunk beszélni jövő héten, egy rendkívül érdekes téma lesz. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és el vagyunk bocsájtva. Azt hiszem.